Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet a mai vasárnapunk ige hirdetésének alapigéjét, amelyet megírva találunk Jeremiás síralmainak könyvének 3. fejezetében, a 22. verstől a 33-ig a következőképpen. Szeret az Úr! Azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Az Úr az én osztályrészem, mondom magamban, ezért benne bízom. Jó az Úr azokhoz, akik benne reménykednek, akik hozzá folyamodnak. Jó csendben várni az Úr szabadítására. Jó, ha a férfi már ifjú korában igát hordoz. Üljön hát magányosan, és maradjon néma, amikor ráteszik. Hajtsa porba fejét, talán van reménysége. Tartsa oda arcát, ha ütik, tűrje el, ha gyalázzák. Mert nem vetel örökre az Úr. Még ha megszomorít is, irgalmaz, mert nagyon szeret. Mert nem szíve szerint alázza, és szomorítja meg az embereket. Amen. Eddig Isten írott igéje. Keresztény testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, remélem jól fogom mondani, kiejteni a nevét, Nikosz Kazantzákis, görög író, az egyik regényéből származik, az ő egyik regényéből származik a következő dialógus. Egy kolostor teraszán beszélget egymással egy muszlim dervis és egy katolikus pap. A pap azt kérdezi a dervistől, hogy milyen nevet adnának ők, iszlám vallásúak, a mindenható Istennek. A dervis így felelt. Isten nagyságát nem lehet egy névbe belekényszeríteni, belepréselni. Egy név Istennek olyasmi lenne, mint egy börtön. Isten egy szabad lény. Tehát, hogy szólítjátok meg, amikor beszéltek vele? Értetlenkedett a katolikus pap. Jaj, válaszolta. Nem Allahként, jaj. Igaza van, morogta magában a pap, majd elkezdett imádkozni. Jaj, jaj, jaj. Így kezdődnek Jeremiás síralmai is. Jaj. Jaj, de magára maradt az egykor oly népes város. Jaj, de sötét az a felhő, amelyet az Úr haragjában Sion leányára borított. Jeremiás próféta jajgat, mert az országa, a városa, a templom romokban hever. Krisztus előtt 587-ben a babiloni birodalom ugyanis lerohanta a kisebbik országrész Júdát, és elpusztították a fővárost, Jeruzsálemet. Leégették a templomot. Az ország és a templom értékeit, valamint a népnek is a nagy részét elhurcolták, az ellenség elhurcolta a Babilonba, magukkal vitték. Most az országban sokfelé csak holttestek heveredtek, sebesültek kiáltását lehetett hallani. Mi volt ennek az oka? Jeremiás proféta könyvéből, ami a megelőző könyv, abból választ kapunk rá, ugyanis Isten benne így panaszkodik a népének. A hátukat fordítják felém, és nem az arcukat. Vagyis az emberek, a családok, az egész társadalom életéből is teljesen kimaradt az Isten. Ahol pedig nincs jelen Isten, ahol hitetlenség van, ott az embertelenség, az erkölcstelenségnek sokféle formája megjelenik. Az pedig már magában hordja az ítéletet. Isten figyelmeztette többször is az ő népét. Küldött hozzájuk prófétákat, akik tükröt tartottak a nép elé. De ezeket a prófétákat sorban hallgattatták el. Magát Jeremiást is börtönbe csukták. Elmondta nekik Isten, hogy minek mi lesz a következménye, és a végén be is következett az ítélet, a pusztulás. De változott-e valami az elmúlt 2000, 2500 évben? Nem pontosan ugyanezt tesszük ma is a társadalmunkban? Hátat fordítunk az Istennek. Isten helyett bálványokat tisztelünk, és nem feltétlenül más vallásoknak az isteneit, bár azok is kezdenek egyre népszerűbbek lenni, akár gondoljunk csak itt az összes Krisna és Buddha szobrokra, amiket már oly divatos lakberendezési tárgyként használni. De nem feltétlenül ezeket a más vallású isteneségekre gondolok itt, hanem olyan személyekre, vagy tárgyakra, vagy tevékenységekre, amelyek átveszik az ember életében az irányítást. Önmagunk, munka, család, telefon, tévé, a hobbing, a különböző függőségek. Amikor elmondom a gyülekezetbe ritkábban járóknak, amikor találkozok velük, hogy milyen jó lenne, hogyha többször is láthatnánk őket a templomba, és várjuk őket mindig a gyülekezeti alkalmainkra, akkor szinte kivétel nélkül a válasz mindig ez, hogy tudom, de hát nincs idő rá. Annyi minden van. De kérdem én, biztos, hogy a jó dolgokra fordítjuk az időnket? Mert hogyha igazán fontos lenne az Isten, akkor tényleg nincsen rá hetente 1-2 óránk? Vagy akár a napi csendességünkben napi szinten fél óránk, hogy elcsendesedjünk az ő jelenlétében. De még csak nem is az Istenre szánt időnkről múlik a dolog. Mert hogyha őszintén magunkba nézünk, és föltesszük magunknak a kérdést, hogy hányadik helyen van az Isten a mi életünkben, az ő követése, az ő megismerése, az ő hangjára, vezetésére való figyelés, a neki való szolgálat. És akkor még mindig csak a ne legyen más Istened parancsolatnál tartunk. Az úrvacsorai liturgiában hamarosan elhangzik a 10 parancsolat. Ha igazán megvizsgáljuk csak ennek a 10 parancsolatnak a fényében, a tükrében a mi életünket, a világot, azt, ahogyan az emberek egymással és az Istennel élnek, nem azt kell látnunk, hogy minden fronton, amint csak lehet, vétkezünk az Úr törvénye ellen. És most lehetne folytatni a szép igehirdetéssel, a kedves szavakkal, hogy az Isten mégis milyen kegyelmes és irgalmas, és majd el is fogunk jutni odáig, de muszáj meglátni először, hogy mennyire mélyen is vagyunk. Az elmúlt vasárnapoknak az alapigéi is mind erre mutattak rá. Ádám nagyra vágyása, Kain önhittsége, Jákob csalása, Dávid elkendőzött bűne, Izrael népének lázadásai. De egyikünk sem különb nálunk. Nem mutogathatunk rájuk, hogy igen, látjuk, hogy ők hogyan cselekedtek, mert ha igazán megnézzük mélyen a mi életünket, naponként elkövetjük ezeket a bűnöket. Lehet, hogy nem fajulnak tetlegességig, de gondolatban mindenképp. És vajon meddig lehet mindezt következmények nélkül folytatni? Sem eddig. Az Istennel szembeni lázadás magában hordja az ítéletet. Már benne vagyunk. Az ítélet már az is, hogy mennyi hamis prófétával kell szembenéznünk, akinek minden badarságot elhisznek a magukat felvilágosultnak, tartó emberek. Mindent elhiszünk, csak az ne legyen benne a Bibliában. Ami meg benne van, azt meg semmibe vesszük. Ítélet, háborúk, családok szétesése, az azon belüli erőszak, bántalmazások a munkahelyeken, az iskolákban, romlott erkölcs, függőségek, és sorolhatnánk tovább. Látjuk-e, testvérek, hogy az Isten nélküli élet már magában hordozza az ítéletet, ami talán most még nem teljes pusztulást hoz. Talán most még nem éljük meg annyira katasztrofálisnak. Talán a világot okoljuk, hogy hát igen, ilyen a világ. Vagy a világ tett minket ilyenné. De nem veszük észre, hogy mindez az Istentől való elfordulásunk miatt van. Ami megkeseríti az életünket. Ami megfoszt bennünket a rengeteg örömtől és áldástól. Mit tehetünk hát? Nézzük meg, mit tett Jeremiás ebben a reménytelennek látszó helyzetében. Mert meggondolást jelenthet az ő példája a mi számunkra is, hogyha tényleg Isten akaratát akarjuk keresni és követni. Jeremiás először is sírt. Ült a romokon és jajgatott. Síratta népének lezüllését, az ország romlását, az egész élet összeomlását. Bennünket mennyire indít meg, amit magunk körül látunk? Fáj-e nekünk az a nyomorúság, ami bennünket körülvesz? Tudunk-e sírni azon, hogy látjuk, ahogyan az emberi életek menetelnek a vesztükbe? Megérint-e, hogy tudom, hogy a házastársam, a szüleim, a gyermekem, a testvérem, a barátom, a munkatársam, a szomszédom a kárhozat felé tart. Isten nélküli életük miatt. Megrendít-e annyira ez, hogy kész legyek levetkőzni a félelmemet, a gátlásaimat, és azt mondani, hogy akkor megyek is a féltő szeretettel, de bizonyságot teszek nekik róluk. Hogy figyelmeztetem őket, hogyha kell. Vagy megelégszem azzal, hogy kedvesen megsimogatom, szeretettel fordulok feléjük, és néha elmondok egy-egy imát értük. De látjuk-e azt, hogy a személyes életünk is a vesztébe rohan? Belemerünk-e nézni abba a tükörbe, amit az Isten tart elénk? Hogy meglássuk, hogy hol is siklik ki a mi életünk. Hogy milyen kanyarokat is teszünk mi az egyenes úton való haladás helyett. Vagy inkább tagadunk, magyarázkodunk, és menekülünk mindez elől. Félelmetesnek tűnhet belenézni ebbe a tükörbe, de biztonságos, és nagyon megéri az Isten jelenlétében ezt megtenni. Könnyei után Jeremiás megszólította az Istent. Mit mond neki? Ilyen mondatokat olvashatunk tőle az első-második fejezetben. Uram, sokat vétkezett Jeruzsálem, beszennyezte magát. Igazságos velem az Úr, mert szembeszálltam parancsával. Nézd, Uram, milyen nyomorult vagyok. Háborog a bensőm, vergődik bennem a szívem, mert nagyon engedetlen voltam. Jeremiás a népe és saját bűnét is megvallja Isten előtt. Nem ködösít, nem magyarázkodik, hanem néven nevezi azokat. Megvallja Istennek, és egyedül tőle remél bocsánatot mindarra, amit elkövettek ellene. És mindeközben képes elfogadni az ítéletet. Még most ezt a szörnyű helyzetet is, amivel neki kellett ott szembenéznie. Testvéreim, nekünk sem lehet újat kezdeni mindaddig, amíg nem tudjuk ilyen őszintén mi magunk is megvallani Isten előtt a bűneinket. Aki viszont meglátja elesettségét, felismeri, hogy mennyire elbizakodott volt, hogy mennyire könnyen elhitette önmagával, hogy vele minden rendben van. Ha őszintén bemeri ismerni a bűneit, és Istentől remél ezokra bűnbocsánatot, akkor az ő életében valóban elkezdhet egy új szakasz. Akkor az Isten belenyúl az eseményekbe, és új fordulatot hoz. Nem könnyű ez, mert hiúk és büszkék vagyunk. Minden könnyebb, mint bevallani az Isten előtt a bűneinket. De amikor ez elhangzik, és valaki legyőzi a hiúságát, akkor a legyőzött életében az Isten elkezd tudni munkálkodni. Elkezd tudni egy új szakaszt kimunkálni. Luther ezt írja. Krisztus szenvedésének legfőbb haszna ugyanis abban mutatkozik meg, hogy önismeretre juttat. Elborzaszt önmagadtól és összetör. Ha ezt nem élted át, akkor a Krisztus szenvedése még nincs a javadra. De ha meglátod az elveszettségedet, ha óriási súlyával rád nehezedik annak a felismerése, hogy az életed Isten nélkül a kározat felé tart, akkor a Krisztus keresztje a számodra is hozhat bűnbocsánatot, megbocsátást, kiutat, örök életet. És a harmadik, amit Jeremiás tett, az az, hogy rendíthetetlenül bízik abban, hogy az Isten irgalmas Úr. akkor is, ha most a szörnyű ítéletét kell elszenvedniük. Mert ez nem változtat azon, hogy ki maga az Isten, aki mindig is volt és aki mindig is lesz, hűséges, szerető és megbocsátó Isten. Mert nem vetel örökre az Úr, olvassuk. Még ha megszomorít is, irgalmaz, mert nagyon szeret. Mert nem szíve szerint alázza és szomorítja meg az embereket. Jeremiás bizonyos abban, hogyha bár most még jajgat is, hogyha most az ítélet ideje is van, de Isten ígéretes jövőt készített el az ő népének. Meg van győződve arról, hogy az Isten az, aki irányít. És tudja, hogy a hatalma nem attól függ, hogy mi elismerjük-e vagy sem. Ő tőlünk függetlenül ura ennek a világnak, aki hatalmát megbocsátó szeretetével gyakorolja. Erről tanúskodnak az a sok-sok ajándék is, amiért mi magunk is hálásak lehetünk. Mennyire gazdagon megáldott bennünket az Úr ebben az évben is, mindenféle jóval. Megadta a földnek a termését, de nem csak terméseket hozhatnánk az Úr oltárára, hanem annyi minden mást, amiért hálásak lehetünk, a családunkat, a saját életünket, az otthonunkat, jelképesen a munkánkat, mindazt, amit tényleg naponként megköszönhetünk neki. Mert hogy ő naponként kiálasztja annak ellenére is az áldásait, hogy milyen sokszor mi magunk hűtlenek vagyunk hozzá. Jeremiás akárhová nézett, mindenütt csak a rosszat látja. De mégis felragyog előtte, hogy van valami, ami változatlan, és mindörökké jó. És ez az Úr. És jó várni az ő szabadítására, mert az már készen van. És még az is a javunkra lesz, hogyha ő próbára tesz, és igát helyez a nyakunkra. Ezért mondja azt, hogy jó, ha a férfi már ifjú korában igát hordoz. Mert hogy nem büntetni akar azokkal az igákkal, hanem rámutatni valamire, tanítani valamit, erősebbé, bölcsebbé tenni azok által. Hihetjük azt, hogy az Isten szeretetből engedi meg ezeket, és hogyha azok csak az ember hasznára válnak. Jeremiás a pusztulás kellős közepén is már látja a jövőt. Tudja, hogy reménységének biztos alapja van, ez pedig az Isten ígérete, sőt, maga az Isten lénye. Az ő népének ígéretes jövője van. De mi a feltétele annak, hogy ez a jövő megvalósuljon? Így olvassuk ezt igénk folytatásában. Inkább kutassuk, vizsgáljuk meg útjainkat, és térjünk meg az Úrhoz. Emeljük föl szívünket és kezünket Istenhez, aki a mennyekben van. Mi voltunk a vétkesek és engedetlenek. Téríts magadhoz, Uram, és mi megtérünk. Tedd újra olyanokká napjainkat, mint régen voltak. Azt mondja Jeremiás a népnek, térjünk vissza az Úrhoz. De ugyanakkor az Úrhoz is folyamodik, és kéri, segíts meg minket ebben, mert mi még erre se vagyunk képesek. Hozzád térni, hozzád visszatérni. A készségnek a vágya, ez a vágy, hogy az Úrhoz akarunk tartozni, hogy meg akarjuk őt ismerni, hogy rá akarunk eszmélni, meglátni a mi bűneinket. Ez a vágy a mi szívünkbe kell, hogy megszülessen. De ebből valóságá, vagy valóság az Isten kegyelméből lesz. A vágy, az akarás kell, hogy a mi szívünkben is meglegyen, de ha tudjuk, hogy ha nem tudjuk, hogy hol kezdjük, ha nem tudjuk, hogy hogyan válhat mindez valóságá, akkor ezért is kérhetjük az Istent imádságban, hogy munkálja ki bennünk a bűnbánatot. Hogyha halljuk ezt újra és újra, hétről hétre, és talán kemény szavaknak hangzik az, hogy elveszettek vagyunk, hogy a kárhozat felé tartunk, de nem érinti meg a szívünket mindez, akkor kérhetjük az Istent, hogy adjon nekünk erre látást. Láttassa meg, éreztesse meg velünk, hogy mi is ez a mélység, amiben vagyunk, ha úgy gondoljuk, hogy akár az életünk minden rendben van, és jó helyen vagyunk. De munkálja ki bennünk a hitet is, a felismerést, hogy nála van bűnbocsánat, hogy ő a kereszten elhordozta helyettünk mindazt, amit nekünk kellett volna. Hogy adja meg nekünk a belévetett hitet, és aztán a hozzávaló hűséget. És aztán kérjük, hogy formálja át a mi életünket naponként, hogy az a döntés, ami, hogyha megszületik bennünk, hogy igen, mi hozzá akarunk tartozni, azután látszódjon is meg a mi életünkön, a mi szavainkon, a mi cselekedeteinken, de a gondolatainkon is, mert nagyon sokszor az ember azt gondolom, hogy jól tudja kontrollálni a tetteit is, még akár a szavait is. De gondolatban hányszor vétkezünk az Úr ellen? Kérjük őt, hogy tudjunk átformálódni, őre hasonlítani, őt követni, az ő akaratát keresni, és hajlandóak is lenni, beállni abba az útba, és aztán pedig bizonyságot tenni. Bizonyságot tenni mindazoknak, akik ránk bizattak, akik körülöttünk élnek, akik szintúgy a vesztükbe tartanak. Az a feladatunk, hogy meghajoljunk az Isten előtt, hogy kezdjük a magunk vétkeivel, és hogy forduljunk mi vissza az Úrhoz. És kérjük, hogy a többit aztán munkálja ki ő bennünk. Amen. Imádkozzunk. Drága Istenünk, hétről hétre tükröt tartasz elénk. Hétről hétre meg akarod mutatni, hogy nélküled mennyire elveszettek vagyunk. Hogyha mi próbálunk is tiltakozni, magyarázkodni, adja valahogy fölfogni, hogy igen, bűnösök vagyunk, és tudjuk azt, hogy nem tesszük mindig azt, ami helyes, de jönnek a dek, hogy ezeket a deket, ezeket a magyarázatokat, Úrunk, te töröld el a mi szívünkből, és segíts meglátnunk azt, hogy tényleg mennyire távol vagyunk tőled, és bármennyire is vágyunk közel kerülni hozzád, meg közel lenni veled, és azt gondoljuk, hogy rendben vagyunk, oly sokszor elbukunk. Te engedd meg érezni ennek a mélységét. És te segíts meglátnunk ezeket, a bűnöket. A szavainkban, a tetteinkben, a gondolatainkban. Hogy mi sem vagyunk különbek, mint azok az emberek ott az Ószövetség idején. De segíts meglátnunk, Urunk, a kegyelmedet is. Add nekünk a hitet, hogy el tudjuk fogadni és hinni azt, hogy te sokkal nagyobb vagy ennél, és sokkal nagyobb vagy a mi bűneinknél, sokkal nagyobb vagy a halálnál, a kárhozatnál, hogy te meghaltál értünk azért, hogy nekünk örök életünk lehessen. És segíts, hogy tudjuk aztán Jeremiással együtt kimondani azt, hogy hatalmas Isten vagy, hogy szeretsz bennünket, és azért nincs még végünk. Hogy tudjunk bizonyságot tenni, bátran szólva a te jóságodról, a te szeretetedről, a te bűnbocsánatodról. Mert erre rendeltél el minket, és olyan jó lenne, Uram, hogy minél többen lehetnénk abban a hadseregben, aki az evangéliumért küzd. Kérünk ad, hogy most az úrvacsora ajándékában is megtapasztalhassuk ennek a bűnbocsánatnak az örömét, a felszabadító erejét, és segíts, hogy úgy tudjunk majd távozni innen ebből a templomból, és visszatérni a mindennapi életünkbe, dolgainkba, hogy nálad békére leljünk, hogy te benned megerősödjünk. Amen.